versét, a 304.
dicséret első verse így kezdődik. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik.
Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket, Jakab levelének 5. fejezetéből, az 5. fejezet első versétől a 11. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Jakab levele 5. fejezetének első versétől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, Ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek, még az utolsó napokban is. Éme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt. Az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok. Hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem megértsük, befogadjuk és éljük is annak üzenetét. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, mert Te vagy minden áldásnak és gazdagságnak forrása. Áldunk azért, Urunk, mert jókedvedben hordozod az életünket, mert megtartottál bennünket gondviselő szereteteddel, mert újra és újra szóltál és szólsz, újra és újra hívsz és megerősíteni akarsz minket a Te követésedben. Áldunk Téged, Urunk, hogyha megtörténhetett az életünkben az újjászületés és a hozzád való megtérés. Áldunk azért, hogyha különbséget tudunk tenni jó és rossz között, ha vágyhatjuk a lelki gazdagságot sokkal inkább, mint a kézzel fogható gazdagságot. Istenünk, sok minden elmúlt, elmaradt az életünkben. Sok mindent elveszítettünk, amit gyűjtöttünk. Sok mindenre mondtuk és mondjuk azt, hiába valóságnak bizonyult. És köszönjük mindazt, amit megőrizhettünk, ami megmaradhatott nekünk. A lelkieket, a tőled kapott üzeneteket, az emberi kapcsolatainkat. Mindazokat, amelyek gyarapítják a mi lelkünket. Légy ezekért áldott örökkévaló Istenünk. És köszönjük neked, hogy a mi lelki kincseink között ott lehet a bűnbocsánat gazdagsága, annak megélt valósága, hogy Te felszabadítottál minket vétkeink terhe alól. Így jövünk ma eléd, Urunk, hálaadással életünkért, megtartatásunkért. Így jövünk eléd bűnbánatunkkal, mert megvalljuk neked, mi is lehettünk azok, akiket Jakab levele gazdagoknak nevez, akik talán igaztalanul bántak másokkal, akik az anyagiakat, a testieket előrébb valónak gondolták, mint a lelkieket. Jövünk hozzád, Urunk, mert Te azt ígérted, itt vagy közöttünk. Jövünk hozzád így egész valunkkal, és kérünk és várunk Téged, Istenünk, hogy szólíts meg bennünket, hogy irányítsd a mi tekintetünket, a mi lelkünket feléd és a Te utadra. Kérünk ezért, Urunk, add nekünk ígédet és lelkedet, Gyarapíts minket hitben, hogy Krisztus várásban és veled való találkozásban legyenek teljessé napjaink. Kérünk, szólj Krisztusért a lélek által. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 309. dicséretünknek harmadik versét énekeljük el. Szerettük volna, ha ma már a gyermekek át tudnának menni az új gyülekezeti terembe, ez egyelőre még várat magára, ezért most azt kérjük, tekintettel a szűkös helyre, hogy azok a gyerekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre, akik hangszeres szolgálattal vesznek részt majd a karácsonyi műsorban, mert ott sajnos korlátozott helyünk van, és azt reméljük, hogy jövő héttől már majd a gyülekezeti teremben lehetünk együtt minden gyermekkel. Így bocsátjuk most el a gyermekeket, és mi pedig énekeljük a 309. dicséret harmadik versét. 309. dicséret harmadik verse így kezdődik. Világosítsd meg elméket, szenteld meg a mi szívünket. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával üzenetét ma hirdetni szeretném, írva található Jakab levele 5. fejezetének 7. és 8. verseiben a következőképpen. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt ad. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nem tudom, belegondoltunk-e már abba, hogy az emberi élet, mindnyájunk élete, tele van reménységgel. Tele vagyunk reménységgel, mert úgy indulunk el nap-nap után, hogy van értelme az életünknek. Hogy nem hiába való, amit teszünk. Hogy a munkánknak, amit végzünk, annak eredménye, értelme és hatása van. Talán a gyerekek, a kisebbek még nem mindig látják, vagy legalábbis vannak olyan időszakok, amikor nem feltétlen látják, de van értelme a tanulásnak. Reménységgel élünk akkor is, amikor gyermeket nevelünk, unokára figyelünk oda, van értelme törődni a gyermekekkel, az unokákkal. Tele vagyunk reménységgel, hogy amit teszünk, az jó. Annak igenis látható és kézzelfogható eredménye lesz. Advent időszakában tele vagyunk reménységgel, mert azt mondjuk, van értelme készülni az ünnepre. Van értelme készülni a találkozásra. Az Úristennel valóra is, meg az embertársainkkal valóra is. Mégpedig azért vagyunk tele reménységgel az élet minden területén, mert egyszerűen úgy látjuk, és ez ad biztonságot nekünk, így szokott ez lenni. Ami egyszer így volt, úgy volt, ami működött, az talán ezután is így fog működni. Az ezután is be fog következni. Az életünknek a nehéz, a kihívást jelentő szakaszai pontosan azok, amikor úgy vagyunk, hogy várjuk valaminek a bekövetkeztét, azért teszünk, dolgozunk és élünk, és az mégsem következik be. Az életünknek azok a nehéz időszakai, amikor már elveszítjük a reményt, hogy van értelme a dolgainknak. Van értelme a tanulásnak, van értelme a munkának, van értelme annak, hogy reggel felkeljünk, van értelme annak, hogy időt, energiát fektessünk a dolgainkba, a kapcsolatainkba. Tele vagyunk reménységgel. Mondhatnám azt is, hogy a reménység, a reménykedés az emberi életnek a sajátossága és velejárója. Advent időszakában élünk, és ma is erről szól az Isten üzenete, reménykedjetek, mert az Úr eljön. Reménykedjetek, mert az Úr közel jön hozzátok. A Biblia üzenete mindig, az Isten üzenete mindig ebben a világban, a magunk reménytelenségei és reménységei között jelenik meg és szólít meg minket örökké való üzenettel. Amikor az Isten igéje szól, amikor Krisztus itt élt a földön, és azóta, hogy szól a Krisztusról való bizonyságtétel, mindig az Isten országáról beszél. Isten igéje nem tesz más, mint folyamatosan az Isten országára irányítja a figyelmünket, a tekintetünket. De a keresztény ember éppen ezért nagyon is két lábbal a földön járó ember lehet. Mert mi mégiscsak itt és most élünk. Nekünk mégiscsak megvannak az életünk kisebb-nagyobb megoldandó kihívásai és problémái. Megvannak a mindennapi feladataink. Itt és most élünk, és türelmesen kell élnünk. Legyetek tehát türelemmel. Hangzik az apostol, hangzik az ige üzenete számunkra. Legyetek türelemmel, mert amikor majd eljön Krisztus, akkor onnantól kezdve valami egészen más lesz. Mindenféle élethelyzet viszonylagos. A nehézségek, a kihívások, az örömök, a magasságok. Minden viszonylagossá válik. Pontosabban mindent Krisztus eljövetele szempontjából kell látnunk és vizsgálnunk. Mert az életünket a saját emberi szempontunkból és tapasztalatainkból látjuk. Ebben is van egyfajta reménység, de ez még mindösszesen csak e világi reménység. A keresztény ember élete mindig a jövő felől meghatározott élet lehet, mert hiszen Krisztust várjuk, és nem csak advent időszakában, hanem egész életünkben. Krisztust várjuk úgy, mint aki eljön majd az idők végezetén, és Krisztust várjuk úgy, mint aki megjelenti és megmutatja magát az életünk éppen jelenlegi kihívásaiban és nehézségeiben. Azért fontos ezt látnunk, mert egyébként máról holnapra élünk. Valaki azt mondta egyszer, nagy bajban lenne a magyar ember, kevés készletet halmozunk fel otthon, nagy bajban lenne a magyar ember, ha egyik pillanatról a másikra bezárnának az üzletek. Pár napi élelem van otthon. Máról holnapra élünk. És jön az Isten igéje, és azt mondja nekünk itt és most, az életedet éld úgy, és nézd abból a szempontból, hogy az Úr eljön. Hogy Krisztus visszajön. Hogy eljön a világ végén, és eljön hozzád, majd a halálod pillanatában is, de eljön hozzád az életed minden napján. Miért meghatározó Krisztus eljövetele? Azért, először is azért, mert az Úr eljövetele biztos. És nekünk erre a biztos alapra lehet építenünk. Hogy mondja az ige? Legyetek türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig, mert az Úr eljövetele közel van. Közel van az eljövetel. Ez pedig rögtön azt jelenti, hogy még nincs itt. Közel van ugyan, de még nincs itt. Még nincs itt az az idő, amikor eljön az isteni teljesség. Nem azt jelenti ez számunkra, hogy az Úr távol lenne tőlünk. Sőt, az Isten közel van hozzánk. Az Úr közel. Krisztus által. Ott akkor, 2000 esztendővel ezelőtt, világosan megmutatta és bizonyította számunkra, közel jött hozzánk az Isten. És közel van hozzánk azóta is. Közel van hozzád az ige. A te szívedben, a te lelkedben. Közel van hozzád, mert imádkozhatsz. Mert hozzá emelkedhetsz lélekben. Közel van az Isten. Nem arról szól az advent időszaka, hogy most valami olyan történik, hogy az életünk egy olyan körforgás, amiben minden évben eljön az az idő, hogy bár eltávolodtunk az Istentől, de mégis közel kell, hogy jöjjön, mert mindig szükségünk van az Úristen közelségére. Arról szól Krisztus igéjének üzenete, hogy miközben mi az Istenhez való viszonyunkban sokszor közeledésekben és távolodásokban vagyunk, az Úr akkor is közel van hozzánk, és még közelebb akar jönni. Krisztus eljövetele közel van. Az emberi kapcsolatainkban persze lehet az úgy, hogy ott vannak a közeledések és a távolodások. Krisztus mindig közel jön. Még akkor is, hogyha én távolodóban vagyok tőle. Közel van az Úr eljövetele. És ez azt is jelenti, nincs még itt közöttünk az Úristen, és nem látható meg a maga teljességében. Gondoljunk csak bele, mit várnak, kérnek az emberek, és mit várunk és kérünk sokszor mi is az Istentől. Várjuk az Istentől a békét. Várjuk a szépséget, a harmóniát. Várjuk az Istentől a rendet. Várjuk az Istentől a boldogságot. És jól tesszük, hogy tőle várjuk, de gyakran eshetünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, itt és most. Itt és most kell eljönnie. És nem értjük, hogy miért van az, miért engedi az Isten úgy, hogy ne legyen ott a béke, és ne legyen ott a rend. És hogy mindig küzdeni kelljen ezekért, hogy küzdeni kelljen a boldogságért is. Számon kérjük az Istent. Nem akarunk mást ilyenkor, mint előrehozni a teljességet. Amikor advent időszakában Krisztus eljövetelét várjuk és erre készülünk, akkor józanul kell látnunk. Nincs még itt egészen az Isten országa. Sok profécia beteljesedett Krisztusban, amit az ószövetségi proféták elmondtak, de nem teljesedett be minden. És ez nem azt jelenti, hogy azok nem igazak, hanem azt jelentik, hogy még nincs itt az idejük. Híja van még a teljességnek. Ott vannak az életünkben is a hiányok. És mégis, milyen jó, hogy az Isten ad nekünk apró beteljesüléseket. Ezért óvatosnak kell lennünk. Nem kell akarnunk, nem kell vágynunk arra, hogy majd itt lesz a teljesség a Földön. Itt a napjainkban, vagy éppen karácsony békéjében és hangulatában. Mert a teljesség csak Krisztus eljövetelekor lesz meg. És mégis egészen megdöbbentőnek tűnik, hogy az ige arra tanít bennünket, hogy ez olyan biztonság és olyan bizonyosság lehet az életünkben, amire az egész életet föl lehet építeni. Nem arról beszél az ige, hogy talán eljön a teljesség, talán már az Úristen készülőben van, talán valahol már van valami. Nem erről szól. És nem arról szól, amiről egyébként szól a reménykedő életünk, Sokszor hiú ábrándokkal és hiú reményekkel és alaptalan reményekkel, amelyek végül is csalódáshoz vezetnek. Hanem biztonságot jelenthet, hogy Krisztus közel jön. Elgondolkodtam azon, hogy miért mondhatja ezt az apostol ilyen határozottan és bátran, hogy eljön az Úr. És az jutott eszembe, azért lehet ez így, mert Krisztus földi életének ideje alatt minden, amit elmondott, amit kijelentett, az úgy lett. Minden úgy történt. Legyen szó csodáról, legyen szó gyógyításról, legyen szó ígéretről, legyen szó arról, amikor elküldi a tanítványokat, és azt mondja, engedelmeskedni fogtok, engedelmeskedni fognak nektek a lelkek is, és betegeket gyógyítotok, minden úgy lett, ahogy Krisztus mondta. És Krisztus szavainak sorában ez is, hogy eljön és visszajön, éppen úgy igaz, mint ahogy igaz volt az előző sok-sok kijelentése. Csak még nincs itt az ideje. Krisztus nem téved. Az ígéretei beteljesedtek. Ő eljön. És nekünk Krisztus által való eljövetel felől kell értelmeznünk és látnunk az életünket. Mert most még nem a teljességben vagyunk. És nem a földi életben kell várnunk a teljességet és a hiánytalanságot, hanem majd, amikor visszajön az Úr. És hogy mit jelent ez a mindennapokban? Erről szól az ige második üzenete. Egy egyszerű mondat, amiről nagyon jól tudjuk, annál nehezebb. Legyetek tehát türelemmel. És legyetek türelemmel főleg akkor, amikor megpróbáltatások érnek benneteket. Mert Krisztus eljövetele biztos. És az ő eljövetele utáni időszak egészen más lesz, mint a mostani. Nem tudom, emlékszünk-e, mi hangzott el a hosszabb, felolvasott ige szakaszban. Arról volt szó, hogy milyen visszaélések vannak, amelyek között a keresztények élni kényszerülnek. És hogy ezekben legyetek türelemmel. A Krisztus üzenete soha nem légüres térben szól. Az Isten üzenete nem valamiféle laboratóriumi körülmények között jelenik meg, valahogy úgy, ahogy egy tudós kikísérletezik valamit, és aztán a való életben vagy beválik, vagy nem. Hanem Krisztus üzenete mindig valós élethelyzetekben szólal meg, itt és most közöttünk is. Próbák között mondja azt, legyetek türelemmel. Itt, amit olvasunk az igében, nem más, mint egy rövid, ám annál szomorúbb társadalmi korrajz. Gazdagok kihasználják a szegényeket. Nem kell messzire menni, hogy ilyeneket lássunk. Arról szól, hogy nincs méltányosság. Hogy akin meggazdagodnak a gazdagok, azoknak még a bérét sem fizetik ki. És arról szól, hogy aki az igazságot képviseli, azokat menthetetlenül eltiporják. És akkor szól az Isten igéje, legyetek türelemmel. Nagyon nehéz feladat ez. És talán ezért, nem tudom ezért, de talán ezért mondták azt némelyek, és mondják ma is, hogy a kereszténység altatni akar. Hogy a kereszténység nem tesz más, mint elviselhetővé teszi az elviselhetetlent, és az örök élet ígéretét kínálja, hogy itt az igazságtalanságot fenn lehessen tartani, de sehol nem beszél erről az Isten igéje. Az Isten igéje azt mondja, az igazságtalanság, igazságtalanság. De ti legyetek türelemmel. Mert valamit az Isten kezébe kell letenni. Mindent az Isten kezébe kell letenni. De lehetnek más megpróbáltatások is. Nem véletlen van itt előttünk jó példája. Mit élt át akkor, amikor elvesztette a gyermekeit? Mit élt át akkor, amikor gazdag emberként pillanatok alatt lett semmivé minden, és még az egészségét is elvesztette? Megpróbáltatás. Türelemmel lenni, mert megszólal benne az Isten. Mit élt át Pál apostol akkor, amikor így fogalmaz, töv is adatott a testébe, és többször kérte az Istent, hogy vegye el tőle azt a bajt, azt a betegséget. És az Úristen azt mondta, nem veszem el. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenséggel által ér célhoz. És maga Krisztus is azt mondja, sok szenvedésen át kell bemenni az Isten országába. A szenvedés része az életnek, és ebben hihetetlenül józan a Szentírás üzenete, mert a mai ember a szenvedést eltávolítja magától. Mert nem tudunk vele mit kezdeni. Mert miközben mindenhol jólétről van szó, és az az ember van előttünk, az az ember eszmény és ember ideál, ezt festik elénk, amelyiknek mindig jól megy dolga, és nincs benne szenvedés, akkor nem fogja tudni a mai ember elhordozni a maga szenvedéseit. Akkor a szenvedésekben összeroppan. De az Isten igéje tanít, van szenvedés. És van megpróbáltatás, éppen azért, mert még az Úr a maga teljességében nem jött el, majd akkor nem lesz szenvedés az ő örökké való országában. De ezért várd itt és most. A magunk életének is megvannak a próbatételei és kihívásai. Lehet, hogy betegség. Lehet, hogy veszteség. Fájdalom. Hetek, hónapok, évek óta megoldatlan dolgok. Szenvedés és megpróbáltatás. Nem mondja az Isten, hogy jól van ez így. Vágyjuk ilyenkor az Isten közelét. És kell is vágynunk. De azt mondja az ige, legyetek türelemmel. Nem csak olcsó nyugtatgatása ez az Isten szavának. Nem valamiféle figyelem elterelés akar lenni, hanem az, bízzátok az Istenre. A Krisztushoz tartozó embernek türelmet kell tanulnia. És nem könnyű ez akkor, amikor mindent rögtön, amikor mindent most akarunk. És ennek a türelemnek az lehet a forrása, hogy biztonságban van az életem, mert Krisztus kezében van. Ennek a türelemnek az lehet a forrása, várom azt az Istent, aki jön, aki azt ígérte, hogy érkezik, és teljességre viszi az ő kegyelmét. Ennek a türelemnek az lehet a forrása, hogy nem emberi szándékok döntenek el mindent, mert az Úr kezében vannak a dolgok. És ez a türelem az, amiről a Galata levélben azt olvassuk, a lélek gyümölcse. Ha a Szent Lelket befogadjuk, és törekszünk erre, akkor ez a gyümölcs is meg fog érni úgy az életünkben is akkor, amikor végtelenül türelmetlen időket élünk. Olyan szép az az ige, amely úgy szól, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr, mondja az Isten. Számomra a türelem ezt jelenti. Lecsendesedek, és átadok mindent az Istennek. És lehet, hogy nem szűnnek rögtön a harcaim, és nem szűnnek rögtön a megpróbáltatásaim. De mégis láthatom, tapasztalhatom a hozzám érkező Krisztust. A megpróbáltatásban, a próbákban a legkönnyebb lázadni. És azt hiszem, mindenkivel együtt én is elmondhatom, voltak és lehetnek is ilyen időszakok az életemben, az életünkben. Hogy az első válaszunk egy megpróbáltatásra a lázadás. Miért? És aztán nem az idő gyógyít be sok mindent, hanem az, hogy érkezik Krisztus. És megtanulhatom a megpróbáltatásaimban a türelmet. És végezetül ezért mondja az ige, legyen erős a szívetek. Mennyi ellágyuló és erőtlen szívet látunk. Mennyiszer ellágyul és félelemmel teljessé lesz a mi szívünk. Legyen erős a szívetek. Erősítsétek meg a szíveteket. Erről szól ma az adventi üzenet végül. valahogy beleállítható ez a felszólítás Krisztus szavainak a sorába, kelj fel és járj, mondja a bénának. Erősödj meg, erősítsétek a szíveteket. Ebben az erősítésben, ebben erősítés mögött ott láthatjuk, vagy érezhetjük az edzésnek a sorát, a rendjét. Amikor az ember edz, készül valamire, a testét gyakorolja, ott fegyelemre van szükség. Edzük-e a szívünket? Készülünk-e arra, hogy erőssé legyen? Annyi minden erőtlenné tud tenni. De az élő Krisztus kapcsolat erősíti a lelkünket. Ha Krisztus tettei, élete van előttünk, a szívet fog erősíteni. Krisztus tudja az időket. És aki erősödni akar lélekben, az arra tekinthet, hogy nézd, olyan ez, mint a földműves. A földműves ott Izraelben, ott a keleti világban, a földközi tenger medencéjében várta a korai meg a késői esőt. A korai az valamikor novemberben, a késői az május környékén volt. És tudta, hogy eljön. Mert megfigyelte. A keresztény ember szívét pontosan az erősítheti, hogy eljön az Isten. És az ő eljövetele olyan biztos, sőt még biztosabb, mint a korai és késői eső. Mert az Úristen tudja, mikor kell jönni. Az Úristen tudja, mikor van itt az ideje. Lehet, hogy én azt gondolom, az Úristen már régen elkésett. Az Úristen azt mondja, én tudom. Én tudom az időket. És akkor fogok eljönni, és akkor fogom megmutatni hatalmam. Én nem tudom, hogy a szívünk most erőse vagy gyenge. Sok minden gyengíthet. A félelmeink, a kétségeink, az életünk aktuális kihívásai. De advent időszaka a szívünk erősödésének időszaka lehet. Az egész bensőnk erősödésének ideje. Ha éljük a Krisztussal való közösségünket. Kedves testvérek, sok minden van, ami türelmetlenségre indíthat bennünket. Talán megpróbáltatások is most az életünkben. Talán van mögöttünk sok olyan remény, ami igaznak bizonyult és beteljesedett, és sok hamis reménység is. Mi másra építhetünk. Az Úr eljövetelének bizonyosságára. Az Úr eljövetele közel van. Ez ad az életünknek biztonságot. Ezért legyünk türelemmel. Minden nehézségünk és megpróbáltatásunk között. És ezért, és ezekben erősítsen ma is, és advent egész időszakában, ami mindenható Istenünk. Amen. Isten igéjére válaszul, énekeljük most a 367. dicséretünknek első versét. 367. dicséretünk első verse így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te látod az életünknek naponkénti reményeit, és köszönjük, hogyha úgy láthatjuk és úgy élhetjük az életünket, hogy van értelme elindulni nap mint nap az útjainkra, a dolgainkra. Köszönjük neked, hogy sokféle reményben éltük már azt, hogy jó volt reménykedni, mert kitartóvá és álhatatossá tett bennünket. Másrészt látod, Urunk, azokat a sérüléseket is az életünkben, amelyek amiatt vannak ott, hogy reménykedtünk valamiben, talán mások szavában, talán a magunk álmaiban, és mégis csalatkoznunk kellett. Urunk Istenünk, egész életünkben biztonságra vágyunk, és mégiscsak máról holnapra tudunk élni. Egész életünk kihívások és megpróbáltatások sora, de köszönjük mégis a magasságot, amikor békében és harmóniában lehetünk. Istenünk, segíts nekünk abban, hogy reménykedve tekintsünk a Te eljöveteledre, hogy ez biztonságot adjon a mi életünknek. Mert Te jössz hozzánk, a könyörülő Isten, a világ végén, életünk végén, és nap mint nap. Urunk, sok minden van, ami megpróbáltatásként van, vagy lesz ott az életünkben. Sokféle lázadás és értetlenség van ilyenkor bennünk. Segíts, hogy türelmet tanulhassunk. Segíts megértenünk, ilyenkor is közel vagy hozzánk, és Te idejében készíted el szabadításodat. Kérünk, Urunk, ezért erősítsd meg a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi hitünket, hogy el tudjuk hordozni mindazt, amit teherként, nehézségként van az életünkben, de ne úgy hordozzuk, hogy magunk akarjuk, hanem minden gondunkat tudjuk rád vetni. Urunk, köszönjük, hogy nem csak magunkért könyöröghetünk, de imádkozunk a mi szeretteinkért, a családunkért, a barátainkért. Imádkozzunk hozzád közelállókért és tőled távol lévőkért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek. Könyörgünk az ő gyógyulásukért, felépülésükért. Akár otthon, akár kórházi ágyon várják azt. Könyörgünk a gyászolókért. Különösképpen azokért, akik az elmúlt héten temettek és most készülnek temetni. Légy velük megpróbáltatásaikban, és add nekik a vigasztalás evangéliumát. Urunk, imádkozunk azért a világért, amiben élünk, amelyik értékrendjét veszti, amelyben sok igazságtalanság és embertelenség van. Imádkozunk azért, hogy változzék mindez, és mi a magunk keresztény lelkületével, szelíden és türelemmel mégis tudjunk mást felmutatni. Emberségben, igazságban, törődésben és odafordulásban. Mert Te ítélsz bennünket, a hozzánk érkező Isten. És imádkozunk, Urunk, így egész gyülekezetünk szolgálatáért, egész egyházunkért, városunkért, országunkért, népünkért, az egész emberiségért. És kérünk, Urunk, hallgass meg most, ami csendben elmondott személyes imádságunkat is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így itt Katonatelepen kedden délután 5 órakor tartunk bibliaórát a parókián, a lelkészlakásban. Ez alkalommal a héten megkezdett igeszakaszunkat folytatjuk, Salamon király templomszentelési imádságával fogunk beszélgetni és közösen tanulni az Isten igéjét és az Isten szerinti életet. Ránk következő héten, szombaton, délután 5 órától az istentiszteletet, a szombatesti istentiszteletet nem a templomban tartjuk Kecskeméten, hiszen mi fogunk szolgálni a városi adventi gyertyagyújtáson, ezért az istentisztelet ott lesz megtartva a város főterén, tehát szombaton délután 5 órától. Mához egy hétre, advent harmadik vasárnapján szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket, így itt Katonatelepen is, 3:45-kor. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tóth Ferenc, 76 éves, Tóthné Oldal Mária, 60 éves, Lengyel Mátyásné Kemencei Julianna, 90 éves, Tar Bertalanné Kósa Erzsébet, 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Homoki Szabó Pál, 70 esztendős korában hunyt el. Temetése holnap, hétfőn délután 1 órakor lesz a köztemetőben. Szabó István György, 67 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken, 10 órakor a református temetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházfenntartói járulékként 114 ezer forint, szegények karácsonyára 25 ezer, szőlőskert gyülekezeti újságra 24 ezer, szeretett szolgálatra 37 ezer, idősek karácsonyára 5 ezer, határon túli gyerekek karácsonyára 15 ezer, és a gondnoki kar továbbképzésére 5 ezer forint adomány érkezett. Múlt héten adventi evangelizáción és az advent első vasárnapi istentiszteleteken persely pénzként az egész gyülekezetünkben a gyülekezeti termünk építésére, bővítésére történt gyűjtés, ennek eredményeként 364.265 forint adomány érkezett. A gyülekezeti termünk építése úgy áll jelen állás szerint, hogy a padló burkolat is elhelyezésre került, reménység szerint szépen haladnak a munkálatok a következő két hétben, és ahogy említettem már, reméljük azt, hogy a gyermekek esetleg jövő vasárnap már ott lehetnek ebben a teremben, hiszen csak így férünk el, és így tudunk próbálni a karácsonyi műsorra. Hordozunk imádságban ezt az ügyet is továbbra is. Még néhány hirdetést szeretnék kiemelni. Ezek sorában a karácsonyi cipős doboz akciót hirdetem, határon túli gyülekezeteinkbe idén is gyűjtjük a karácsonyi cipős dobozba zárt szeretett ajándékot. A dobozba olyan ajándékokat tegyünk, amelyeknek mi is örülnénk, csomagoláson tüntessük fel, hogy hány éves gyermeknek és fiúnak vagy lánynak szánjuk ezt az ajándékot, illetve hogy az erdélyi, avagy a kárpátaljai testvérgyülekezeteinkbe szeretnénk eljuttatni. Hirdetjük továbbá azt is, hogy december 8-án, holnap után, kedden, délután 3 órakor Szász Károly református püspök életút kiállításának megnyitójára kerül sor a Rádai Múzeumban. Szász Károly a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt a 20. század elején, kunszentmiklósi lelkipásztor. A kiállítást dr. Bogárdi Szabó István püspök úr fogja megnyitni. És néhány katonatelepi hirdetést szeretnék még mondani. Köszönjük a konzervadományok gyűjtését, felajánlását, ezt folyamatosan juttatjuk el a diakóniai központon keresztül a rászorulóknak. Ahogy hirdettük, minden istentiszteletről hangfelvétel készül, ez az egyházközség honlapján a krek.hu-n elérhető és meghallgatható, általában az istentiszteletet követő 2-3 napon belül. És végezetül múlt héten is hirdettük, és erről értesítéssel voltunk, hogy most istentisztelet után szeretettel várjuk a testvéreket, aki tud, maradjon köztünk egy-egy bögre teára, kötetlen beszélgetéssel lehetnénk együtt, és folytathatnánk az együttlétünket. Éljük meg így is egymással a közösséget. Istentiszteletünk zárásaként énekeljük most a 367. dicséretünknek második és harmadik verseit. 367. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A 367. dicséret második verse így kezdődik. Azt mondta Jézus, idelen új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen.